Tisztelt hallgatók! A Magyar Fülorgég és Fejnyaksebész Orvosok Egyesülete egy rövid podcast sorozatot indít a nemrég Milánóban megrendezett Európai Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Konferencia kapcsán. A rangos eseményre, amely Európa legnagyobb konferencia központjában került megrendezésre, 46 országból érkeztek résztvevők. Hazánkat több elismert szakember is képviselte a kongresszuson, és most őket kérdezzük meg, hogy milyen szakmai élményekkel gazdagodtak.
Kedves hallgatók, lassan végéhez érkezik a Milánói Európai Kongresszus élménybeszámoló podcast sorozatunk, de még itt a végén mindenképpen szeretném meginterjúvolni dr. Praxner Helgát, a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika adjunktusát, aki allergológus, immunológus és a helyi szaglásambulancia vezetője, aki szintén részt vett ezen a konferencián. És az első kérdésem hozzá, hogy érezte magát a kongresszuson. Szia Helga!
Szia Tamás! Köszönöm szépen, egy fantasztikus kongresszus volt, egy fantasztikus városban, és fantasztikus időben, úgyhogy ez is hozzá tartozik. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy végre személyesen lehetett találkozni kollégákkal annak az összes élményével és jó tapasztalataival együtt.
Mi az, ami esetleg kifejezetten tetszett a kongresszuson, vagy egy olyasmi dolog, amit ilyen szervezés szintjén még esetleg nem találkoztál ilyennel? Itt a kollégákkal, amikor beszélgettünk, fölmerült például az applikáció, hogy sok embernek tetszett, akkor a kávé is egy ilyen visszatérő motívum volt.
Igen, úgyhogy ezt én is szerettem volna kiemelni. Hát először nekem lenyűgöző volt, már nagyon vártam, hogy lássam az itteni képeken is, gyönyörű volt maga a kongresszus helyszíne, tehát ez a Mikó Center. Egy nagyon modern vonalvezetésű épület alapvetően, és hogyha valaki megnéz róla egy távolabbi képet, akkor olyan, egy ilyen fa szerkezetszerűség van a tetején, és olyan, mintha egy fóka így ráfeküdt volna az épületre, szerintem nekem engem erre emlékeztetett, és nagyon, hát még egy utat is így magába foglalt, tehát így át lehet menni alatta, és sok bejárattal, mint nálunk a BMW területe, sok kapuval, tehát igaziból nem számítottam azért ekkora monumentalitásra, mint ahogy ez kinézett. De néztem róla adatokat, hát hatalmas vagy lenyűgöző számok, hogy 72 teremben lehet párhuzamosan kongresszust tartani, és hogy 18 ezer fős a befogadó képessége. Hát a mi kongresszusonkon én úgy tudom, hogy olyan 4-5 ezer ember környékén volt a résztvevőknek a száma, úgyhogy körülbelül úgy az egynegyedét foglaltuk el ennek a hatalmas komplexumnak. Úgyhogy ez volt így az első benyomás. Egyébként ez a nagy létszám, meg úgy összeszámoltam, én 18 termet számoltam össze, hogy a mi kongresszusunk annyi helyen folyt párhuzamosan. Hát ennek meg volt a szépsége is, meg a nehézsége is. A szépsége az volt, hogy tényleg azért az ember érzi, ilyenkor érzi, hogy na hát mégiscsak egy ilyen fantasztikus és jelentős szakma, miénk rengeteg kiállítóval, rengeteg párhuzamos szekcióval, viszont nem tudsz mindenhová eljutni közel sem. Tehát nagyon válogatni kellett, hogy az ember hová ül be, és ha csak a szűkebb érdeklődési területemet nézem, ott is lemaradtam előadásokról. Tehát azért ez volt a hátránya, tehát nem tudtam két helyen egyszerre jelen lenni. Úgyhogy rögtön az elején a szervezésnek így formai szempontból az volt az érdekessége, hogy ugye önnyomtatós badge volt, tehát nem kaptuk meg a badge-et, úgyhogy ez eleve egy nem megszokott dolog volt, rettentő környezetbarát módon, nem volt műanyag tasakba betéve, hanem egy ilyen összehajtható papírdarab, amit én egyszer otthon felejtettem, és akkor mondtam, hogy szeretnék még egyet kinyomni, és akkor mondták, hogy 15 euró lesz. És akkor, hát igen, és akkor gondoltam magamban, hogy nem hiába születtem magyarnak, tehát én ezt biztos nem fogom kifizetni. Úgyhogy, hanem majd csak bejutok valahogy, és akkor így is lett. Úgyhogy igen, ezen kívül kongresszusi táska sem volt, és nem volt kávéjegy, meg ebédjegy, meg hát ezek úgy bele voltak foglalva valamilyen módon a regisztrációs díjba, a kávéjegyek mindenképpen, az hát az ebédet azt pedig úgy oldották meg, hogy általában ebédszünetben volt valamilyen szponzorált előadás, és akkor annak keretei között ilyen ebédcsomagokat osztogattak, úgyhogy ez azt mondom, hogy egy ilyen praktikus szervezés volt, mert tényleg nem kellett vacakolni ezekkel a kis papírdarabokkal, hogy most elfelejtettem, nem felejtettem, meg gyűjtögetni kell, úgyhogy ez igen, ez így volt. Úgyhogy ez a szervezés rész az ilyen szempontból adminisztratíve tetszett, az applikáció az meg különösen. Egyébként én nem hallgattam meg direkt a podcastokat, amiket küldtél korábban, hogy ne befolyásoljanak olyan szempontból, hogy én mit mondok, majd
Akkor
utólag meg fogom
elnézést, hogy
hallgatni.
itt most rávezettelek mégis egy-két dologra.
De szóval nem tudom a többiek mit mondtak a podcastokról, de nagyon-nagyon praktikus volt. Le tudta az ember menteni a számára fontos és érdekes előadásokat, így az átfedések is egyből kiderültek. És folyamatosan ment egy ilyen piros vonal, hogy hol tartunk most éppen időben. Tehát a különböző napokhoz voltak ugye a programok rendelve, és akkor volt még egy ilyen timeline is rajta, hogy akkor most éppen hol tartunk, és az ember tudott bele jegyzeteket készíteni, ugye lehetett egy ilyen személyes profilt csinálni, amiből kiderült, hogy éppen most melyik teremben mi az, ami engem érdekel, különben átláthatatlan lett volna enélkül az egész, tehát sokkal nehezebb lett volna kezelni, úgyhogy hát igen, ez egy nem tudom mennyi munka meg költség egy ilyet csinálni, de nagyon praktikus dolog.
Igen,
és
és
akkor itt a...
ez is egyébként abszolút környezetbarát, hogy nem kellett kinyomtatni nem tudom hány ezer ilyen papír alapú füzetecskét külön, hanem applikációról mehetett minden.
Igen, és hogy nincs táska sem, tehát semmi nincsen, tehát ezek azért tényleg, de ezek jó dolgok, mert azért a költségeit meg más szempontból csökkenti a szervezésnek.
Igen, például a feleségem is egy időben nagy kongresszusra járó volt, vagy most is, de pont azt beszéltük, hogy így írdatlan mennyiségű kongresszusi táskát kellett kidobni egy idő után. Az ember először úgy sajnálja kidobni ezeket, de aztán meg rájön, hogy annyira gusztustalanok a nagy része, hogy nem lehet sehova se fölvenni, utána meghasználni. Így a legjobb, hogy nem kapunk.
Igen. Igen, és akkor benne van egy csomó olyan szórólap, aminek egy része nyilván fontos vagy érdekes a számodra, de azt meg a többségében úgy is tudod, mert azokkal kapcsolatban vagy. Másik részére viszont soha az életben nem lesz szükséged, úgyhogy az egyből megy a kukába. Tehát így az ember azt veszi el, ami számára érdekes, meg fontos.
Mit gondolsz így, mint a rinológus, immunológus, szaglásambulancia vezető, hogy milyen olyan érdekesség volt, ami már most esetleg kihat a szakmai munkádra, vagy ami meg is változtatta a hozzáállásodat, betegmenedzsmentedet, stb.?
Hát ugye főleg ugye rinológiai, allergológiai, biológiai terápiával kapcsolatos előadásokon, krónikus rinoszinuszítisszel kapcsolatos előadásokon voltam, illetve szaglás és ízérzéssel kapcsolatos előadásokon. Nagyon, ez teljesen le is vette az időt, tehát nagyon másra nem is nagyon volt alkalmam átnézni, ha ezeken részt akartam venni. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy olyan szekciók voltak, amik korábban sose voltak kongresszuson, tehát ugye külön szekció szentelve nem is egy a szaglás és ízérzés vizsgálatnak, meg a kemoszenzoros vizsgálatoknak általában, ugye nagy átfedésben a neurológiával. Hát itt mindenféle szempontból előkerült a szaglás és ízérzés kapcsolata, akár a COVID-dal, akár a krónikus szinuszítisszel, akár traumákkal vagy életkorral kapcsolatos változások, tehát az emberek, illetve a szakma elkezdett figyelni erre az aspektusra. A szaglás és ízérzés mellett volt külön COVID szekció, ami hát most mindenütt van, de ugye ez is egy újdonság a kongresszusok életében, mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti kongresszusokhoz képest, meg hát a biológiai terápiák, tehát a biológiai terápiák azok a mi szakmánkban is megjelentek, és a mi egészségügyi ellátásunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy írhatjuk ezeket a szereket fluorgégészként, tehát elérte tényleg a mindennapi gyakorlatnak a terét, úgyhogy ezt is nagy érdeklődéssel hallgattuk. Meghallgattam, és hát nagyon sok előadás volt általában a kettes típusú gyulladásról, akkor a centrális kompartment betegségről, ami szintén nem volt úgy a szakma érdeklődésében, fókuszában korábban, csak úgy, mint a lokális allergiás, rinitis, úgyhogy én nekem ezek voltak a fő területek, amiket hallgattam. És hát nagyon neves előadókkal lehetett találkozni, amiket szintén nagyon élveztem, hogy személyesen a szakma nagyjaival tényleg, tehát a szaglás ízérzés, illetve krónikus sinuszinuszitis biológiai terápiák területén Bicke Fokkens például Hollandiából, akkor a Laura van Gerven Belgiumból, Basil Landis Svájcból, akkor Simon Gain Angliából, és hát a szakma pápája, a nagypapa, mindenki az egész szaglásnak a nagypapája, Thomas Hummel professzor Dresdából tartott több előadást, úgyhogy személyesen is volt alkalmam vele beszélni, találkozni. Nagy újdonság volt, hogy amit eddig nem tudtunk mérni, ugye ő dolgozta ki és írta le a Sniffen-Stix-nek a módszerét, amit használunk a mindennapi gyakorlatban. A parozmiát, fantozmiát azonban nem nagyon tudjuk mérni, tudtuk eddig, ami a post-covid szaglás csökkenésben a betegeknek az egyik vezető tünete, a torzult szagérzet. Most új eljárás nincsen erre vonatkozóan, viszont a Sniffen-Stix-nek van egy olyan változtatott, modifikált verziója, ami elég gyors, és alkalmazható a torzult szagérzetnek a vizsgálatára is, úgyhogy ezt már is kezdtük használni gyorsan a mi gyakorlatunkban is, tehát a módszer megvan, egyébként irodalomban is megjelent, tehát olvasható. Dávid Liu Bécsből, illetve Antje Velgelüssen Bázelből, ők jegyzik a cikket, meg Thomas Hummel professzor természetesen, és van-e az identifikáció részét a Sniffen-Stix-nek lehet úgy párosítva használni, ami a parozmia és a fantozmia mérésére alkalmas lehet. A határértékek még nincsenek, a célértékek 100%-osan kidolgozva, de most már részt veszünk ebben mi is, úgyhogy ezt elkezdtük használni, úgyhogy így prompt bevezettük a mindennapi gyakorlatunkba. Úgyhogy hát én ezeket szerettem volna kiemelni, ezek gyakorolták a legnagyobb hatást, meg benyomást így szakmai szempontból rám.
Hát azért pont itt a COVID mutatta meg, hogy a szaglás, mint életminőség, meg ízlelés, mint életminőségbeli kérdés mennyire fontos tud lenni, mert régebben azért egy kicsit olyan elbagatelizált volt szerintem, itt a rinológiában sem kapott elég hangsúlyt, és most puff, jött egy járvány, ami tönkretette egy csomó embernek az orrát, meg az ízlelését, és kiderült, hogy azért mennyire tud ez hiányozni, hogyha ha elmegy. És egyébként arról volt szó ott a COVID kapcsán, hogy azok a szegény emberek, akik mondjuk elszenvedték ezt, és utána tartósan azt érezték, hogy nem jó a szaglásuk, meg az ízérzésük, hogy ott milyen eséllyel jön vissza, vagy milyen, mennyi idő után, vagy... Ezt úgy
hát
mennyire járták
nagyon
körül.
Sok esetben azt látjuk, hogy 2 évvel a szaglás csökkenés után, ugye akkor jelentkezett dömpingszerűen nálunk a harmadik hullám volt, ugye ez a 2020 november környéki, és még mindig fennáll. Tehát javulás van, igaziból a szaglás teljes helyreállítása, az ezzel a szaglástréninggel sem várható, javítható. Tehát Hummel professzor úr úgy fogalmazott tekintetben, hogy a spontán javulást meg tudja duplázni vagy triplázni, hogyha valaki szaglástréninget alkalmaz. A kiegészítő gyógyszeres kezelésről nagyon megosztóak a vélemények. Amerikai gyakorlat szerint az omega-3 zsírsav az, ami segíthet ebben a tekintetben sokat, és nagyon nagy adagban adják, tehát 2000 mg-ban. Mi eddig olyan 300 mg-ban javasoltuk naponta a betegeknek egy pár hétig, hát ők 2000 mg-ban adják az omega-3 zsírsavat, úgyhogy hát ezzel lehet még esetleg próbálkozni, de a szaglás inkább javítható, semmint hogy visszatérne azoknál a tartós szaglás csökkent betegeknél.
Ez is azért valamilyen reménysugár talán. És mi esetleg, mi volt olyan a kongresszuson, amire így nagyon átsingóznál, ami nagyon mély benyomást tett rád, azt mondod, hogy hú, de jó lenne, hogyha nálunk is az ambulancián, műtőben, bárhol az intézményben lenne valami ilyen vizsgálati vagy terápiás lehetőség, de hát jellemzően Magyarországon anyagi okok miatt ez nem valósulhat meg, ez a beruházás, vagy olyan eljárás, bármi.
Hát a nagy szaglásvizsgáló centrumokban például, meg allergológiai centrumokban, rinológiai centrumokban, hát jellemzően sokkal nagyobb humán erőforrással dolgoznak, plusz funkcionális MR-vizsgálat is kerül a vizsgálatok közé, egy csomó rinológiai kiegészítő vizsgálat, objektív olfaktometria esetleg, ami hát aki egy picit utána nézett már, azt tudja, hogy nagyon komoly műszaki feltételei és műszaki tartalma van annak, hogy mondjuk objektív olfaktometriát lehessen csinálni. Nem is használják egyébként a szaglás értékelésére, csak tudományos céllal, tehát annyira bonyolult maga az eljárás, de azért az egyetemi centrumokban, akik ilyen nagy szaglásvizsgáló centrumok, ott azért van erre lehetőség, és használják MR-vizsgálathoz kötve, tehát funkcionális MR-vizsgálathoz kötve, vagy attól függetlenül, úgyhogy ezekre azért van mód. Úgyhogy hát egy ilyen nagy szaglásvizsgáló centrumnak a kiépítése, az azt gondolom, hogy azért az még a jövő zenéje nálunk igen erősen. Még szeretném meg kiemelni, hogy azért a magyar előadókat is, tehát ugye említettem egy előadókat, akik a szakma vezető egyéniségei szaglás szempontból. Hát sajnos ugye, amiatt nem tudtunk azért a magyar előadásokra feltétlen mindenre bemenni, mert ugye van egy szakmai területi érdeklődés, de például kiemelném a Sultész Mónikának az előadását, tehát ezzel magyarok azért helytáltak rendesen, és nagyon magas színvonalon, és hát Mónika olyan epidemiológiai tanulmányokkal, vagy kutatásokat folytat már szinte 2 évtizede, ilyen 7 éves ciklusokban, nézi az allergiás náthának a prevalenciáját, meg a komorbiditásokat, rizikófaktorokat itt az iskolás korosztály körében, ami hát egy hatalmas munka, és nagyon értékes adatokat szolgáltat a magyar valóság számára, úgyhogy egy fantasztikus előadást tartott ebből a szempontból, úgyhogy bocsánat, hogy ha csak őt emelem ki, de ugye nem tudtam azért minden előadáson részt venni, de tényleg az övé az nagyon-nagyon jó volt.
Világos, érthetően, és nagyon sajnáltam, hogy egy jó pár magyar előadásra egyszerűen azért nem jutottam be, mert azzal párhuzamosan volt olyan valamilyen szakmai jellemzően fülsebészeti előadás, amin úgy éreztem, hogy azon meg muszáj ott lennem, hogy a saját szakmai fejlődésemet biztosítsam, de ez nagyon jó volt, hogy tényleg voltak jó páran magyarok, és azért megmutattuk így a európai szakmai közösségnek, hogy mi is ott vagyunk a térképen. Szuper, hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, Helga, az idődet, meg hogy így a kollégáknak is beszámoltál, akik nem tudtak részt venni, és hát majd akkor a következő Európai Kongresszus után is folytatjuk egy élménybeszámolóval. Köszönöm még egyszer az idődet.
Köszönöm én is. Szia, Tamás, köszönöm.